Következő műsorunk Rádió Egyetem.
EPER, első pesti egyetemi rádió.
Globális ökológia, bioszféra és ember. Takács Sánta András előadását közvetítjük az ELTE természettudományi karáról. A globális biogeokémiai ciklusok megváltoztatása. A felvétel 2005 áprilisában készült.
No, szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Globális biogeokémiai ciklusok megváltoztatása, ilyen szép címe van a mai alkalomnak, de nem muszáj megijednetek, mert tudom egyszerűbben is mondani, nagyjából, kicsit pongyolábban fogalmazva a szennyezésekről lesz szó mai órám. Ezek lesznek a középpontban. Jó, előző alkalommal emlékeztek arra, a bioszférát úgy jellemeztük, mint természetes élőlénytársulásoknak a mozaikját, vagy inkább a természetes, ugye most már ki is húzhatjuk a jelzőként, hiszen mindet átalakítottuk valamelyest. Jó, és a köztük levő ezen társulások közötti anyagáramlás, ezt hívjuk tulajdonképpen, itt az anyagnál ugye körforgalomról beszélünk, ezt a körforgalmat hívjuk biogeokémiai ciklusnak, vagy ciklusoknak. Hát ezek kapcsolják össze az egyes társulásokat, vagy ha egy kicsit nagyobb térskálán nézzük, ezek kapcsolják össze a Föld négy nagy szféráját. Ezek a ciklusok leginkább a víz segítségével működnek, de magának a víznek is beszélhetünk ciklusáról, beszélni is fogunk nem sokára. A másik fontos ágens ebben pedig a víz, a vízen kívül a szél. Maga a kifejezés ugyanattól a Vladimir Vernadsky-tól származik, akinek a nevét emlékeim szerint már első órán említettem, mint a bioszféra mai fogalmának megalkotóját. 1920-as években használta ezt a kifejezést, és ő a megalapítója annak a tudományágnak, amely a biogeokémiai ciklusokkal foglalkozik. Ugye ezt úgy hívjuk ezt a tudományágat, hogy biogeokémia. A bioszféra mai fogalmát Vladimir Vernadsky először ő használta a bioszféra szót a mai értelemben, és ő egyben a biogeokémia tudományának a megalapítója is. Jó, tehát ez egy olyan tudományág, aminek Magyarországon igazából nincs hagyománya, ellentétben jó pár más helyen a világon. Ez egy nagyon lényeges tudományág. Hát az ember bioszféra átalakító tevékenysége az alapvetően kétféle módon zajlik. Az egyik az élőlénytársulások megváltoztatása, a második pedig a biogeokémiai ciklusoknak a megváltoztatása. Fogunk látni példákat, hogy ezek is egymásra hatnak, és minden más ember általi változtatás tulajdonképpen ezekből fakad. Az éghajlat megváltozása is ezekből fakad. Tehát ezek az alapváltozások. Általában kémiai elemek biogeokémiai ciklusait vizsgáljuk, ritkábban vegyületekét. Melyekről lesz szó? Hát legelőször is a legfontosabb biogén elemekről, tehát az élőlények testét felépítő elemekről. Ugye a hat legfontosabb a szén, a nitrogén, a foszfor, a kén, az oxigén és a hidrogén. Most ennek a négynek ciklusáról lesz szó, a szénéről majd a jövő órán, ez erről a háromról ilyen sorrendben ezen az órán. Külön az oxigén és a hidrogén körforgalmáról nem szoktak beszélni, még az oxigénről csak, de hidrogénről soha, mert hogy ezek mindig vegyületekben vannak, vagy általában vegyületekben vannak más elemekkel. Viszont ezek együtt egy viszonylag, gondolom, mindenki által ismert vegyületet alkotnak, erről viszont fogunk beszélni. Azután lesz szó még nehézfémekről röviden, és kevésbé röviden pedig szintetikus vegyületekről. Még annyit mondanék, hogy úgy kell elképzelni ezeket a ciklusokat, hogy ezek így mint egy fogaskerékszerűen egymásba kapcsolódnak. Tehát mondjuk kialakul egy olyan vegyület, hogy karbonil diszulfid, akkor ugye itt összekapcsolódik a szénnek meg a kénnek a körforgalma. Ugye, tehát ezeket így nem egymástól függetlenül, egymástól összekapcsolódva kell elképzelni. A másik fontos dolog, hogy ezek a ciklusok különféle időskálákon értelmezhetők, és ráadásul különféle térskálákon is. De most mondom, hogy egész nyugodtan lehet mondjuk beszélni, meg szoktak is, mondjuk egy erdőnek a szénkörforgalmáról, vagy nitrogénkörforgalmáról. Ugye? Tehát kisebb, a globálisnál kisebb skálákon is értelmezhetők ezek a biogeokémiai ciklusok. A nitrogénnel fogjuk kezdeni. Azt kell tudni a Földön található nitrogénről, hogy szinte kizárólag körülbelül 99,5%-ban a légkörben található. Azt is nyilván tudjátok, hogy az elemi nitrogén az domináns gázza a légkörnek 78 térfogat százalékát adja. Ám bár a probléma ezzel az ugye, hogy az élőlények döntő többsége számára hasznosíthatatlan ez a légköri nitrogén. Tehát mi is itt ülünk a teremben, nitrogénfürdőben, és baromira nem tudunk vele mit kezdeni. Ugye ez azért van, ezt talán már említettem, de mondom még egyszer. Nagyon erős hármas kovalens kötés van a két atom között. Borzasztó sok energiára van szükség ahhoz, hogy ezt felbontsuk. Erre csak néhány élőlény képes. Ezek mindannyian prokarióták. Úgy hívjuk ugye őket, hogy nitrogénfixáló vagy nitrogénkötő prokarióták. A fixálás az azt jelenti, hogy hidrogénnel kapcsolják a nitrogént, és ammónia, illetve még inkább ammónium ion az, amit előállítanak belőle. Ez pedig már egy olyan forma, amit a növények fel tudnak venni, és ennek köszönhetően, hogy növények fölveszik, ugye a táplálékláncban eljut az összes többi élőlényhez is. Úgyhogy bármennyire is nem szoktunk erre gondolni, most gondoljunk egy kicsit arra, ugye a nitrogén az nekünk is az összes, csak hogy más nem mondjak, az összes aminósavban, fehérjében, az összes nukleinsavban, tehát a szervezetünk minden sejtje tele van nitrogénnel. Ahhoz, hogy élhessünk, élni tudjunk, bizony ezekre a pici baktériumokra, prokariótákra van szükség. Nagyon-nagyon fontosak minden más élőlény élete szempontjából. Ugye a legismertebb nemzetségüket úgy hívjuk, hogy rizóbium, meg a rokon nemzetségei. Ugye a rizóbium baktériumok szimbiózisban élnek pillangós virágúakkal, vagy hüvelyesekkel, ugye más néven. Haszonnövényeink között is számos ilyen van, borsó, bab, lucerna, szója, stb. Jó, tehát nagyon fontosak a nitrogénkörforgalom működtetése szempontjából, nitrogénfixálók, de még két másik prokarióta típust is meg kell említeni. Általánosságban lehet mondani, hogy magának a nitrogénkörforgalomnak a működtetésében kulcsfontosságúak a prokarióták. A másik két csoport, egyrészt a nitrifikáló baktériumoké, talajban, vízben éldegélnek. Ezek azt csinálják, hogy ezt az ammóniát, vagy ammóniumiont, ezt átalakítják, vagy nitritté, vagy pedig nitráttá. Ez többek között azért fontos, mert a növények, bár fel tudják venni az ammóniát is, ezt preferálják. Tehát a nitrátot szeretik ők fölvenni. A harmadik csoport pedig a denitrifikálóké. A névbecsapós, nem az ellentétét csinálják, ez nagyon fontos, nem az ellentétét csinálják, mint a nitrifikálók. Inkább kis túlzással a fixálás ellentéte a denitrifikálás. Mert hogy az arról szól, hogy ezt a nitrátot visszaalakítják elemi nitrogénné, vagy egyéb más termékekké, például köztes termékekké, például dinitrogén oxiddá. Még annyit érdemes itt megjegyezni, hogy ez a sok légköri nitrogén, ez egyértelműen döntő részben a denitrifikálók tevékenységének köszönhető. Ugye emlékeztek az első órai táblázatra, hogy élettelen bolygón milyen kevés nitrogén lenne a légkörben, ugye? Tehát ez megint az élő bolygónak egy sajátossága, hogy ilyen sok nitrogén van. Na most számunkra az a fő kérdés, hogy hogyan zavarjuk meg a nitrogénciklust. Alapvetően kétféle tevékenység létezik. Az egyiket azt úgy hívjuk, és nem, ugye nem csak mi csináljuk, hanem más élőlények is, hogy fixálás. Ezt, mint említettük, a 20. század eleje óta vagyunk képesek megcsinálni technológiai úton. Annyira jók vagyunk már ebben, hogy már több nitrogént fixálunk, mint az összes nitrogénkötő élőlény együttvéve. Tehát körülbelül olyan 60-40% az arány a mi javunkra. Nem csak az ipari ammónia szintézisnek köszönhető mindez, amiről már beszéltünk. Ugye erről még annyit mondanék, hogy az így előállított ammóniának kb. 80%-át műtrágya gyártásra használják, de vannak egyéb felhasználása is, mit tudom én, robbanószernek, akárminek, sok egyéb felhasználása van. De nem csak ez tartozik az ember általi fixáláshoz, hanem ide tartozik az előbb említett pillangós haszonnövényeknek a termesztése is. Ugye ez egy kicsit közvetettebb dolog, de a mi segítségünkkel terjednek el ezek az élőlények, és ezáltal terjednek el, válnak gyakoribbá a nitrogénkötő prokarióták is. A harmadik ilyen fixálási tevékenységünk pedig a fosszilis tüzelőanyagoknak az elégetése. Itt nitrogén monoxid, illetve abból nagyon gyorsan nitrogén-dioxid keletkezik. Miért jelent ez fixálást? Azért, mert nagyon magas hőmérsékleten megy ez az égetés, és ez a nagyon magas hőmérséklet elegendő ahhoz, hogy fölbontódjon ez a hármas kötés, és az égés közben, a tüzelőanyagok égése közben légköri nitrogén fixálódjon. Ugyanakkor a fosszilis tüzelőanyagok égetése az már a nitrogén ciklus megzavarásának egy másik formájához is tartozik egyben. Ezt a másik formát pedig úgy hívjuk, hogy mobilizálás. A fixálás mellett a másik a mobilizálás. A mobilizálás pedig azért azt jelenti, hogy különböző raktárakban pihenő nitrogént szabadítunk fel. Ugye a fosszilis tüzelőanyagok úgy hívjuk, hogy szén, vagy a másik kettőt összefoglaló néven, hogy szénhidrogének, de azt nyilván tudjátok, hogy ezek nem tiszták, vannak úgynevezett szennyeződések bennük, tehát van nitrogén tartalma a fosszilis tüzelőanyagoknak, ez a nitrogén tartalom is felszabadul az égés során, ugye ezt hívjuk mobilizálásnak. Ugyanezt történik egyébként nyilvánvalóan a biomassa égetésekor is. És természetesen biomassa égetése is, ugyanúgy fixálás is egyben, tehát nem tisztán mobilizálás. Ezek a módok, ahogy megváltoztatjuk a nitrogénciklust, egyébként tényleg nagyon nagy mértékben változtatjuk meg globálisan. És következő körben azt nézzük meg, hogy milyen következményei vannak ennek. Az első következmény a már emlegetett dinitrogénoxid légköri koncentrációjának a megnövekedése. Dinitrogénoxidot ugye talán tudjátok, hívják úgy is, hogy K-gáz, van egy ilyen ódító hatása, bizonyos szubkultúrákban itt Magyarországon is használják, egyébként nem ajánlom, mert egy nagyon veszélyes kábítószernek számít, ennél vannak veszélytelenebbek is. A dinitrogénoxid légkörbe kerülésének globális hatása van, mert hogy ez egy hosszú életidejű gáz. És éppen ezért, hosszú a légköri életideje, éppen ezért elkeveredik egyenletesen a légkörben, és ez egy üvegházhatású gáz, majd a következő órán az éghajlatváltozás kapcsán beszélünk róla részletesebben. Annyit mondanék róla, hogy ez a hatodik legfontosabb gáz a földi üvegházhatás kialakításában, és sokféle emberi forrásból származik, de nem lehet mondani egy nagy forrást. Például a fosszilis tüzelőanyagok égetésekor is szabadul fel, biomassa égetéskor is, sok mezőgazdasági tevékenység nyomán is, például a műtrágyázás nyomán. Tehát mikor mi ammóniát, illetve ammónia származékokat adunk hozzá a földekhez, ezt végső soron a denitrifikáló baktériumok visszaalakíthatják, nem csak nitrogéné, hanem dinitrogén oxiddá is, és ezáltal indirekt módon juttatunk dinitrogén oxidot a légkörbe. Aztán vannak ipari forrásai is a dinitrogén oxidnak, például a nylonnak vagy nylonnak a gyártása, illetve hát ezek szerint üzemanyagként is használják, ez nekem újdonság volt, illetve ami ugye a szipuzáshoz tartozik, az ózonbarát flakonokban, tehát hogy például tejszínhabos flakonokban, ugye ezt kiváltották, a hajtógáz az ózonkárosító, majd ezekről is beszélünk óra végén, anyagok voltak, ezt váltották ki dinitrogén oxiddal, amely az ózonréteget ugyan nem károsítja, de például üvegházhatással jár a kibocsátása. Jó, tehát az egyik következménye a nitrogén ciklus megzavarásának. A második az a nitrogén monoxid és a nitrogén dioxid légköri koncentráció növekedése. Ugye ezeket összefoglalva így is szokták jelölni, hogy NOx. Ezeknek szemben a dinitrogén oxiddal rövid a légköri életidejük, és éppen ezért régiónként eltérő mennyiségben vannak, és ezáltal eltérő hatással is bírnak régiónként. Fő források, emberi források megint csak a fosszilis tüzelőanyagok, és megint csak a biomassa elégetése. Milyen következményekkel jár mindez? Hármat fogok mondani, ha jól emlékszem. Az első az a troposzférában ózon képződése. Tehát troposzferikus ózon képződéséhez járul hozzá, mert ezek a nitrogénoxidok reagálnak például szénmonoxiddal, vagy különböző szénhidrogénekkel, és bonyolult reakcióutak révén, tehát több reakció nyomán keletkezik végül is az oxigén háromatomos módosulata, vagyis az ózon. Na most szemben a stratoszférikus ózonnal, amelyről még meg fogunk emlékezni, ez az ózon egyáltalán nem a haverunk, ez az ózon az ellenségünk. Ugyanis két okból is az ellenségünk. Az egyik az az, hogy üvegházhatású gáz, a negyedik legfontosabb üvegházhatású gáz manapság. A másik probléma pedig az, hogy az egyik smog típusnak, méghozzá az úgynevezett nyári smognak egy fő alkotó eleme. Ugye a nyári smogot azt úgy is hívják, hogy fotokémiai smog. Ugye a fotokémiai smog azt jelzi a név, hogy fény hatására indulnak be ezek a folyamatok, amelyek végső soron ózonképződéshez vezetnek. Illetve a harmadik neve ennek a smog típusnak az a Los Angeles típusú smog, így is hívják, mert hogy az 1940-es években először ebben az amerikai városban írták le ezt a jelenséget. Na most, ugye itt is mérik, ha megnézitek ezeket a levegőszennyezettséget mutató kis, hogy hívják ezeket, táblákat, vagy micsodákat, itt is szokták némelyiknél az ózon koncentrációt mérni. Ez azért lényeges, ugye, az ózonnak a következő tulajdonsága van, nagyon bomlékony, és fölbomlik elemi oxigénre, plusz, ami nekünk itt lényeges, egy igencsak reaktív oxigén gyökre. Na most ez az oxigén gyök az, ami tulajdonképpen sejtméreg. Maga az oxigén is egy sejtméreg, ugye, azt talán Vida Gábor említette, de nem most mondom, ugye, hogy ez kezdetben az komoly probléma lehetett, mikor az oxigén szint megnövekedett a légkörbe több mint 2 milliárd évvel ezelőtt. És ugye a mitokondrium nevű sejtszervecskénk szolgál arra, hogy tulajdonképpen a sejtjeinket mentesítse az oxigéntől, de hát ugye ez az fő energiatermelő, végső energiatermelő sejtszervecske is. Na most, tehát az oxigén eredetileg egy sejtméreg, és ez az oxigén, reaktív oxigéngyök tulajdonképpen a sejtekben szinte mindennel reakcióba lép, amivel csak tud, a DNS-sel is, és ezáltal mutagén, tehát és karcinogén, tehát rákkeltő hatással is bír. Próbáltam annak utána nézni, hogy a magyar nyelven honnan jön ez az ózondús levegő kifejezés, ugye ezt abszolút pozitívumként szoktuk emlegetni, hogy ózondús levegő. Nagyon-nagyon érdekes, mert az ugye a legrosszabb dolog, amit el tudunk képzelni, a sok ózont szívunk be. Ugye nem csak itt a városban, hanem fénymásoló közelében is. Úgyhogy erre is érdemes figyelni, ugye, hogy ne tartózkodjunk egy légtérben fénymásolóval. Van egy nagyon jellegzetes, nem is túl rossz szaga, viszont bódító is egyébként. Tehát lehet érezni, az ember olyan fénymásoló készülék mellett tartózkodik, ami ózon bocsát ki, nagyon lehet is érezni, hogy egy idő után elkezd szédülni, tehát ettől érdemes tartózkodni. Jó, hát egyébként nem csak az emberre káros az ózon ennek a reaktív oxigéngyöknek köszönhetően, gyakorlatilag minden élőlényre, és hát a mezőgazdaság és egyéb produktivitást is csökkenti, tehát ez a szennyezett levegő azért is rossz, ez nem tesz jót a haszonnövényeknek sem. És maradva itt a nitrogénoxidoknál, másik következménye a légköri feldúsulásoknak a stratoszférikus ózonrétegnek a pusztulása. Tehát ez pont az ellentéte. A stratoszférában ugyanis alacsony koncentrációban vannak ezek a nitrogénoxidok, főleg a monoxid, és ezáltal katalizálják a stratoszférikus ózon lebontását, ami pedig éppen ugye a haverunk, mint megbeszéltük. Na most ez elég furcsán hangozhat, ugye? Tehát ugyanazok a vegyületek az egyik helyen segítik egy anyagnak a képződését, a másik helyen pedig pont ugye feljebb megyünk a légkörben, pedig pont ugyanazon anyagnak a lebontását segítik elő. Mi lehet erre a magyarázat? Már elmondtam tulajdonképpen a megoldást. Azért kérdezek rá, mert ez egy nagyon fontos összefüggés. Ez ugyanaz, mint belegondoltok, mint a gyógyszerek esetében. Tehát ugye vannak olyan gyógyszerek, amiket a kis koncentrációban beveszünk, akkor meggyógyulunk tőlük. Ha nagy koncentrációban vesszük be ezeket, akkor pedig meghalunk tőlük. Ugye egészen más végkimenetellel járnak, pedig ugyanazt az anyagot vettük be, csak más koncentrációban. Ugye erről van itt szó egy kicsit másképpen, ebben az esetben is. Mondom, a pontos mechanizmus most nekünk nem fontos, csak ez a koncentráció függés nagyon fontos. Tehát nem csak az a lényeg, hogy milyen anyag, hanem az is, hogy milyen koncentrációban van. Jó, itt a nitrogénoxidoknál még egy harmadik következményt mondanék, ami nagyon lényeges és nyilván ismeritek, legalábbis, hanem is részleteiben feltétlenül, ezek az úgynevezett savasesők. Azért mondom, hogy úgynevezett savasesők, kicsit ilyen zsurnalisztikus elnevezés. Sokkal helyesebb ezeket savas ülepedésnek hívni, vagy savas ülepedés és savas csapadék. Méghozzá azért, mert nagy része ezeknek a savaknak szárazon ülepszik le, tehát a nagyobb része nem az esővel jut le, hanem szárazon. De ha még az esővel jut is le, illetve csapadékkal jut is le, az se kizárólag eső, ugye? Tehát ezért is egy picit pontatlan. Sőt, egy harmadik ok is van, hogy pontatlan ez a kifejezés, hogy a csapadéknak a pH-ja, a normál pH-ja az eleve enyhén savas, ugye? Tehát 5,6 körüli a csapadék normál pH-ja. Az enyhe savasság ugye a légkör széndioxid tartalmának köszönhető, amely ugye vízben olva szénsavvá válik. Na most ez a savasság, a savasesők azt jelentik, hogy ez a savasság csap át még savasabb tartományba. A rekord, amit mértek, az 2,1-es pH volt, a legsavasabb eső. Az ilyen volt, hát az már egy igen komoly, mint azt gondolom kémiai tanulmányotok alapján tudjátok. Na most, mi történik úgy, hogy ugye az NOx tulajdonképpen a légkörben átalakul savakká, ugye ezt úgy hívjuk, hogy salétromos sav, de ami fontosabb nekünk, az a, egy igen erős savnak számító, ugye salétrom sav, HNO3. Ezek kerülnek le, ezek a savak végső soron az élőlény társulásokban, csapadékkal vagy ülepedéssel, és a talajoknak, illetve a vizeknek az elsavasodását okozzák végső soron. Nyilván ez károsítja az élőlényeket is, akár fajok kihalásához is vezethet, háromféleképpen is károsíthatja az élőlényeket. Egyrészt közvetlen módon, ugye mikor a hidrogén ionoknak a koncentrációja megnövekszik a talajoldatban, akkor ez ugye a gyökérsejteket közvetlenül bírja károsítani. De közvetett módon is károsítja az élőlényeket. Egyrészt azért, mert a pH megváltozásával bizonyos anyagoknak, káros anyagoknak a koncentrációja, elérhetősége, nem is úgy mondom, hogy koncentráció, elérhetősége megnövekszik. Más esetleg hasznos anyagoknak, elemeknek, a létfontosságú elemeknek a koncentrációja pedig csökkenhet. Mondok egy példát. Például az jellegzetes dolog, hogy a savasság növekedésével az alumínium ionoknak a koncentrációja növekszik a talajoldatban. Ugye ez a növények számára káros, az alumínium. Eközben viszont például a kalcium ionoké az csökken a pH csökkenésével, mert hogy ugye a nitrát leköti a kalcium ionokat, és emiatt a növények nem tudnak, vagy kisebb mértékben tudnak csak hozzáférni ez a létfontosságú kationhoz. A másik közvetett hatás pedig sokkal egyszerűbb, egyszerűen arról szól, hogy ez a negatív hatás tovább gyűrűzik a táplálékláncban, tehát nyilván elsősorban a növényeket károsítja ez a savasodás, de ha a növényeket károsítja, és mondjuk egy növényfaj kihal, vagy megritkul, akkor nyilván az őt fogyasztó növényevő élőlény, aztán a növényevőt fogyasztó ragadozó élőlényre, vagy parazitára, és így tovább is kihatnak ezek a populáció létszámbeli változások. Jó, még annyit a savasesőkről, ugye mondom még egyszer a savaseső kifejezést, nyugodtan tegyük idézőjelbe, hogy ezek nyilvánvalóan főleg az iparosodott területek környékén pusztítanak, ugye, ahogy fosszilis tüzelőanyagok elégetéséből származnak, és mindjárt meg fogjuk látni azt is, hogy nem csak a nitrogénoxidok járulnak hozzá, hanem a kén is, a kén légkörbe kerülése is, erről mindjárt beszélünk. A nitrogénoxidok hozzájárulása nem éri el még az 50%-ot, tehát nagyobb részt a kénnek köszönhetők a savasesők, de ez a dolog az egyre inkább kezd megfordulni, ugyanis a kén kibocsátást sokkal jobban korlátozzák, a nitrogénét kevésbé tudják. Ugye, tehát mit tudom én, amit autók kipufognak nitrogént, ugye sokkal inkább kevesebb nagy forrásból származik a kénkibocsátás, és sokkal inkább sok-sok piciből a nitrogén, és a sok-sok picinek a csökkentése nyilván nehezebb, mint néhány nagy. Ugye felszedünk egy kénszűrőt az üzemre, aztán hello, megvan oldva a probléma végül is. Na, tehát akkor dinitrogénoxid, illetve nitrogénoxidok, légköri koncentráció növekedése. A harmadik következmény itt a nitrogén ciklusnál az a nitrogén élőlények számára elérhető formáinak a megnövekedése, ezek mennyiségének a megnövekedése. Ugye ezek a, mint említettem, ez a két bekeretezett, ezek a növények számára elérhető formák, ammónia és ammóniumion és nitrátion. Ez egyébként mind a szárazföldi, mind a vízi társulásokban jellemző. Részben a savasesők következménye ez, részben pedig a műtrágyázás következménye. Ugye, tehát a nitrát, nagyon sok nitrát nem használódik fel a földeken, a haszonnövényeink nem veszik föl, hanem kimosódik, és a kimosódás után bekerül vízitársulásokba, sőt közvetve akár szárazföldiekbe, és ott megnöveli a felvehető nitrogén formáknak a mennyiségét. Most miért fontos mindez? Említettem azt már korábban, hogy a nitrogén nagyon sok társulásban úgynevezett limitáló tápanyag. Tehát, ha megnöveljük a mennyiségét, az a produktivitás növekedését is jelent. Azt várnánk józan ésszel, ugye, ha a produktivitás megnövekszik, ott mondjuk bujább lesz a növényzet, nagyobb lesz az állati biomassa is, akkor ott több fa is lesz. Na most ez nem igaz. Illetve egy bizonyos pontig igaz, általában azt az összefüggést látjuk, hogy tehát egy ideig valóban azt látjuk, hogyha növekszik a produktivitás, növekszik is a fajszám, de aztán idővel megfordul, és a produktivitás növekedésével elkezd csökkenni a fajszám. Tehát jellemzően nem mindig, de jellemzően egy ilyen unimodális görbével írható le, ez az egy kis görbével a produktivitás-diverzitás kapcsolat. Úgy is hívják ezt az ökológusok, hogy ez a gazdagodásnak a paradoxona. Nem is tudják magyarázni, hogy ez miért van, van vagy tízféle hipotézis, igazából nem tudunk rá magyarázatot, hogy miért történik így. Na most ez a probléma különösen szárazföldi társulásoknál is jelentkezik, de különösen fontos a vízitársulások esetében. Úgy hívjuk ugye ott ezt a jelenséget, a tápanyagokban való feldúsulást, hogy eutrofizáció. Nyilván az eutrofizáció természetes úton emberi beavatkozás nélkül is végbe mehet, tehát ez eleve egy természetes folyamat, de mi felgyorsítjuk, felerősítjük ezt a folyamatot. Nem csak nitrogén hozzáadással, mindjárt meglátjuk majd, hogy például foszfor hozzáadással is nagyon gyakran. A legtöbb vízben azt tapasztalhatjuk, hogy folyamatosan növekszik a nitrát koncentráció, és ez általában együtt jár a fajszám csökkenéssel. Ez konkrétan azért van így, mert általában elszaporodik egy-két algafaj, vagy egy-két kék baktériumfaj, és ezek egyrészt toxinokat, vagyis magyarul mérgező fehérjéket termelnek, másrészt ugye nagy tömegben vannak jelen, és mikor elpusztulnak, akkor a lebontásuk, a beinduló lebontásuk az rengeteg oxigént igényel. Oxigén-szegény állapot kezd kialakulni ebben a tóban, és nyilván ez az ebben az esetben, ami csökkenti a fajdiverzitást és fajoknak a lokális kihalásához vezet. Ez nyilván negatív hatással van a halászatra is, és sajnos azt látjuk szerte a világon, erre mérések vannak, adatok vannak, hogy egyre több az algavirágzás a világban, többek között a nitrogén hozzáadásnak köszönhetően. És hát ebből nem csak, egyébként nem is csak halászati problémák következnek, hanem mondjuk ivóvíz problémák is. Ugye, mint említettem, nagyon sok algatoxinokat termel, ez nyilván az ivóvízre is negatív hatással van. Egyetlen dolgot mondok még itt negyedik következményként a nitrogénnél nagyon röviden, ez pedig a nitrátnak az egészségkárosító hatása. Ugye itt ez a túltrágyázásnak köszönhető, a túltrágyázás miatt vagy az ivóvízben, vagy magában az élelmiszerben növekszik meg a nitráttartalom. Ez bekerül a szervezetünkbe. A szervezetünkben nitritté alakul, a nitrit pedig tovább alakul nitrozaminná, nitrozaminokká, amelyek viszont karcinogének, tehát rákkeltőek. Ennyit a nitrogénről. Nitrogén ciklus megzavarásáról. Következzen akkor, most már letöröltem, de mindegy, a foszfor második pontként. Erről nem fogunk annyit beszélni, mint a nitrogénről, mert sokkal egyszerűbb dologról van szó. Igaz, hogy sokféleképpen zavarjuk meg a foszfor körforgalmát, de végeredményben minden megzavarás ugyanahoz a következményhez, egyazon következményhez vezet, ez pedig a tavaknak, elsősorban a tavaknak, részben más vizeknek az eutrofizációja. Jó, tehát ha foszfor ciklus megzavarás, akkor eutrofizáció. Jó, nézzük azért meg, hogy hogyan juttatjuk be ezt a plusz foszfort a vizekben, mert van itt egy-két fontos dolog. Hát először is úgy jutunk foszforhoz, hogy elkezdünk bányászni foszfortartalmú kőzeteket. Ezeket a foszfortartalmú kőzeteket alapvetően kétféle célra használjuk fel. Egyrészt műtrágyákat gyártunk belőlük. Ugye ez köztudott talán, hogy nem csak nitrogén a műtrágyák alkotó eleme, hanem nagyon sokszor foszfor is, mert a foszfor is nagyon sokszor limitáló tápanyag. A harmadik elem, amit hozzá szoktak adni, az a kálium, tehát ez a három fő összetevője a műtrágyáknak. Ezek limitálnak sokszor. Egyébként az első műtrágya is foszfor műtrágya volt még a 19. században, tehát ezt hamarabb használták, mint a nitrogén műtrágyákat. Tehát ez az egyik. Na most, ugye, mint említettem, kimosódik ez a műtrágyával hozzáadott nitrát, ennek egy, illetve nem csak a nitrát, hanem a foszfor is kimosódik a földekről, tehát egy része bekerül a vizekbe, az élő vizekbe végső soron. A másik része ugye a kajával eljut hozzánk, de ugye ezt megesszük, ez bekerülhet most nem részletezett módon a szennyvízbe, és a szennyvizekből meg nagyon sokszor egy jó része bekerül az élővizekbe. Ugye megint az élővizek foszforterhelése növekszik. De nem csak erre használjuk a, nem csak ezt műtrágyán gyártunk a foszfortartalmú kőzetekből, hanem gyártunk még belőlük mosószereket, tisztítószereket, és ugye ezek is végső soron a szennyvizekbe kerülnek. Ezért fontos, és egyre több ilyet lehet kapni, ezért fontos a foszfátmentes mosópor, ugye? A foszfát az a leggyakoribb formája a foszfornak, ugye? Foszfátmentes mosópor. No, nem csak így juttatunk a vizekbe foszfort, hanem mikor erdőt írtunk, az erózióval is megnövekszik a vizek foszfortartalma. És ami a legfontosabb, a harmadik mechanizmus, ez a tengeri halászat. Itt nyilván a tengeri halak tartalmaznak foszfort is, hiszen ez minden élőlény számára egy eszenciális alkotóelem. Ugye megesszük ezeket a halakat, és ezzel ugye ugyanúgy végül bejut a szennyvízbe, majd az élővizekbe a foszfor. Ez a legfontosabb, tehát ez egy tulajdonképpen egy óceán, szárazföld, illetve végső soron édesvíz foszfortranszfer. Persze az a foszfor végül visszajut az óceánokba, csak közben terheli a folyókat és különösen a tavakat. Jó, egy adat, ezt valahogy megmérték vagy megbecsülték, folyókból az óceánokba kerülő foszfornak ma már a kétharmada emberi tevékenységek nyomán kerül be, tehát ezt a fluxust is, ezt csak azért mondom, ezt a fluxust is igen-igen megváltoztattuk. Jó, nem véletlenül említettem a tavakat, ugye a mérsékelt övben gyakorlatilag a tavaknak a többsége foszfor limitált, tehát itt a mérsékelt övben inkább a foszfor okoz eutrofizációs problémákat, mint sem a nitrogén. A Balatonnál kicsit összetettebb a helyzet, a Balaton az egyszerre foszfor és nitrogén limitált, és gondolom azt tudjátok, hogy ott is az eutrofizáció komoly gondot okoz még mindig, de okozott addig, míg az alából több szennyvíz került be. Jó, a foszfort ennyiben el is intéztük. Nézzük a kicsit részletesebben a következő biogén elemet, ez pedig a kén. A kén természetes ciklusáról csak annyit, hogy számos természetes úton kerül be a légkörbe. Mind biotikus, mind abiotikus úton. Ugye a biotikus úton elsősorban a tengeri algák és baktériumok dimetil-szulfid termelése révén. Ezt csak azért említem, mert aki esetleg nézte azt a cikket, ugye egy-ketten elkérték, azt a Gaia hipotézis cikket, amiről első órán szó volt, meg majd az irodalmi jegyzékbe is ajánlani fogom. A Gaia hipotézisnél a dimetil-szulfid, illetve ezeknek a kis mikroorganizmusoknak a dimetil-szulfid termelés, ez egy kulcsfontosságú dolog. Jó, tehát ezt ezért említem. Abiotikus úton pedig elsősorban a vulkánok tevékenysége nyomán kerül kéntartalmú por a légkörbe. Itt egyrészt kén-dioxidról van szó, amit a vulkánok bejuttatnak, másrészt pedig dihidrogén szulfidról, ugye ez meg a zárt tojásról ismert. Most mindkettő ugye oxidáló atmoszféra van a légkörbe, mindkettő tovább oxidálódik, és végül szulfát aeroszolok lesznek belőlük. Aki esetleg az aeroszol kifejezést nem ismeri, nagyon egyszerű, légkörben található apró, mikrométer, nanométer mérettartományú részecskék, amelyek szilárd vagy folyékony halmazállapotúak, nem gázok. Jó, látni fogjuk majd itt a szulfát aeroszoloknál, hogy ezek hűtik a légkört, erről majd részletesen az éghajlatváltozás kapcsán, tehát részben ellenhatnak az éghajlatváltozásnak, majd jövő órán erről beszélünk. Jó, tehát ezek nagyon fontosak. Hogyan zavarjuk meg a kénciklust? Hát nem túl meglepő módon fosszilis tüzelőanyagok elégetése. Ugye ezért említettem még a történeti résznél azt, hogy tulajdonképpen a szennyezések, vagyis a biogeokémiai ciklusok megváltoztása igazából az utolsó, a hetedik nagyugrástól kezdve válik jelentőssé. Mert hogy igen nagy részben a fosszilis tüzelőanyagok elégetéséből származnak ezek a problémák. Különösen fontos itt a kőszén, amelynek magas a kéntartalma, illetve a dízelolajnak van még nagyon magas kéntartalma. Most már a légkörbe kerülő, mondtam, hogy természetes úton is rengeteg kén kerül a légkörbe, de most már a fő forrása az emberi tevékenység, és ezen belül is a fosszilis tüzelőanyagok égetése. Tehát emberi tevékenység hatására kerül be több kén, mint egyéb utakon. Jó, esetleg még a biomasszát lehet itt említeni, de igazából csak a kőszén és a különböző más fosszilisak fontosak. Ezek elégetésekor kén-dioxid keletkezik, ami ugyanúgy tovább oxidálódik szulfát aeroszolokká, ami még tovább alakulhat a légkörben egy erős savvá, kénsavvá, vagy egy gyengébb savvá, kénes savvá. Tulajdonképpen ezek a savak azok elsősorban, amelyek problémát okoznak. Ugye ezek a savak is aeroszol cseppek formájában vannak jelen a légkörben. Milyen problémákat okoznak? Hát egy, mint említettem, savas esőkhöz járulnak hozzá. Itt csak egyetlen érdekességet mondanék. Mind Európában, mind az Egyesült Államokban még évtizedekkel ezelőtt elkezdtek a kéményekre olyan szűrőket szerelni, amelyek csökkentették ezeknek a kéményeknek a hamu és korom kibocsátását. Ugye ez tök jó, ugye környezetvédelmi intézkedés, technológiai intézkedés, de ennek az lett az eredménye, hogy ez a hamu és a korom korábban semlegesítette a ként, a kikerülő ként. Ugye most megszűnt, hamut, kormot kevesebbet bocsátott ki, bocsátanak ki ezek a kémények, ezáltal vált igazán problémává, súlyos volt ez a probléma, hogy a kénkibocsátás megnövekedett, és az ebből fakadó problémák emiatt súlyosbodtak. Jó, tehát ez az egyik, savas esők. A másik a szulfát aeroszoloknak az éghajlatmódosító hűtőhatása, ami majd elnapoljuk következő órára, tehát ezt most nem részletezem. A harmadikat viszont igen, ez a másik smog típus, amit nem túl meglepő módon téli smognak hívnak. Úgy is hívják egyébként, hogy London típusú smog, hát ez sokkal régebben leírt jelenség, mint a nyári smog, ez már a Dickens regényekben is benne van a téli smog. Itt megint a kénsav a fő bűnös, a kénsavnak van, mint erős savnak nyálkahártyát irritáló hatása, különböző légúti betegségeket segítelő, ezek kialakulásához vezet például asztma és egyéb ilyen allergikus megbetegedések. Miért pont télen dúsul ez föl? Hát egyrészt a fűtés miatt, ugye, kőszénnel fűtünk, de nem csak ez. Különleges légköri viszonyok is kellenek. Méghozzá, amikor fagypont körül van a hőmérséklet és egyéb dolgok, tehát magas a légnyomás, magas a relatív páratartalom, ez a három feltétel kell hozzá, akkor alakul ki a légkörben egy úgynevezett inverziós réteg. Az inverziós réteg nagyon egyszerűen azt jelenti, hogy a hideg levegő fölé kerül a meleg levegő, vagyis ez a hideg levegő ez alul megreked, nem tud mozogni, nem tud cserélődni, és ha nem cserélődik, megreked a levegő, akkor természetesen a szennyező anyagok is fel tudnak benne dúsulni. Jó, ennyit a kénről. A nitrogén, a foszfor és a kén után most nézzük meg a már emlegetett vegyület körforgalmát, a víz körforgalmát. Az élő biomassa döntő részét, ezt talán nem mindenki tudja, döntő részét víz alkotja. Szinte minden élőlény testében 60% fölött van a víznek az aránya, tehát vízből állunk mindannyian. Vannak olyan élőlények, extremitásokat mondom, ahol ez 99% bizonyos növényi planktonnál. Vannak olyan sivatagi rovarok, ahol ez csak 35% körül van, de mondom, a legtöbbnél 60% fölött van. Első órán említettük, emlékeztek a fotoszintézis alapegyenletére, hogy a víz ehhez abszolút nélkülözhetetlen, tehát itt is fontos. Azt is említettük óra elején, hogy a tápanyagoknak, az egyéb elemeknek a fő hordozója, az egyéb ciklusoknak a fő mozgatója, ezért is fontos, tehát a víz körforgalmának nagyon szoros a kapcsolata az egyéb elemek, illetve vegyületek körforgalmával. És még ami fontos dolog, hogy ez a legnagyobb volumenű anyagáramlás az egész bioszférában, és egyúttal a leggyorsabb anyagáramlás is az egész bioszférában a víznek a körforgalma. Tudjuk azt, hogy a szárazföldön víz az nagyon sokféleképpen fordulhat elő, ugye jég formájában, hó formájában, felszíni vizek, felszín alatti vizek, és nem utolsó sorban az élőlények testében is, ugye. Na most a különböző boxokhoz tartozó mennyiségek, ez 10 a 12-en tonnában kell érteni, tehát ez a mértékegység. Maga a körforgás pedig a következőképpen működik. Az első lépés az ugye evaporáció az óceánokból, nyilván a napenergia segítségével. Ez 434-szer 10 a 12-en tonna évente. A csapadék a párolgást nem haladja meg az óceánok felett, tehát kisebb nála. Ez világátlagban van így. Vannak olyan helyek, mondjuk a csendes óceánban például nagyjából egyenlő. Tehát ez helyenként változó. Aztán ugye az elpárolgott víznek egy része az a vízszintes irányú légmozgásokkal, tehát az advekcióval a szárazföldek fölé kerül. Nem túl meglepő módon a szárazföldek fölött viszont a csapadék haladja meg a párolgást, de ez is helyenként változik, tehát ez megint csak világátlag. Jó, hát ezt rosszul mondtam, hogy párolgás, mert mint a múlt órán megbeszéltük, ez hivatalosan evapotranspiráció, hiszen itt a növények borzasztóan fokozhatják ezt a folyamatot. Egyes erdők 10-szeresére is gyorsíthatják a párolgásnak a mértékét. Jó, tehát ezáltal nyilván több lesz a csapadék is, ha erdők vannak, ezt megbeszéltük múlt órán. Jó, és hát nyilván úgy zárul a ciklus, ez szintúgy 36, ugye? Úgy zárul a ciklus, hogy főleg a folyókban, de nem csak a folyókban, felszín alatt is folyhat ez a folyamat. A csapadék, szárazföldi csapadék többlet végül is visszafolyik az óceánokba. Nagyon fontos itt megemlíteni, hogy ez a vízfolyás, ez a vízlefolyás, ez a fő eróziós ágens az egész Földön. Mondtuk, hogy a nitrogén dominál a légkörben, a vízgőzből is elég sok van. Körülbelül 0,5%-át adja a légkörnek. És legfontosabb üvegházgáz a vízgőz az egész Földön, de ellentétben az összes többi üvegházgázzal meglepő módon nem sokáig él a légkörbe, tehát egy átlagos vízmolekula légköri életideje az olyan 1,5-2 hétben mérhető. Hogyan zavarjuk meg a vízciklust? Többféleképpen. Az első, amiről már beszéltünk, ez a természetes társulások megváltoztatása, különösen az erdőirtás. Ugye itt az evapotranspiráció csökken, a szárazföldi evapotranspiráció, és ezáltal a csapadék is csökken elsősorban a szárazföldeken. A második, ahogy megzavarjuk, ez a globális éghajlatváltozás. Erről viszont meg majd jövő órán részletesebben. Itt csak annyit említenék, hogy a csapadék mennyisége az éghajlatváltozás következtében összességében növekszik globális átlagban, csak hogy borzasztó nagy térbeli szórással, de bizonyos helyeken nagyon csökken, bizonyos helyeken nagyon növekszik. Erről fogunk beszélni, de összességében a globális éghajlatváltozás intenzívebbé teszi az egész vízkörforgalmat, tehát mind a párolgást, mind a csapadékot fokozza, ezeknek a volumenét erősíti. A harmadik dolog, ahogy megzavarjuk a vízciklust, ez pedig a lefolyás mértékének a megnövelése. Na most ez is többféleképpen történhet. Ugye ez azt jelenti, hogy az óceán szintje növekszik, de szó szerint csöpp a tengerben. Viszont ami fontos nekünk, mint szárazföldi lényeknek, hogy a szárazföldek viszont szárazodnak ennek következtében. Jó, enyhén ugyan, ez egy, nem egy látványos folyamat, de enyhe szárazodás figyelhető meg. Hogyan történik mindez? Hát egyrészt közvetett módon, ugye az éghajlatváltozás miatt a gleccserek megolvadnak, és a gleccserek víztartalma végső soron bekerül az óceánokba. Erről megint csak fogunk még beszélni. Másrészt közvetlen módon is módosítjuk. Megint csak a természetes társulások, az élőlény társulások megváltozását kell említeni. Ugye az erdőirtással a növényzetben tárolt, vagy akár itt nem csak az erdőirtás, mondjuk mocsarak lecsapolását is lehet említeni. Tehát a talajban, meg a növényzetben tárolt víz, az végül is lefolyik, illetve a potenciális vízraktározás is megszűnik. Ugye, ha mondjuk az erdőt nem telepítik újra. Na most ez viszont árvizek kialakulásához vezethet. Hát az erdőirtás ilyetén módon árvizek súlyos vodásához vezethet. Ugye az erdőket úgy kell elképzelni, mint nagy szivacsokat, amelyek magukba tárolják a vizet, mondjuk hóolvadáskor is. Ugye, ha hóolvadás van és nincs ott erdő, ha csupasz talaj van, csak akkor nyilván sokkal gyorsabban le tud folyni a víz, le is folyik, nem párologtatják el a növények. Na most, ha csupasz talajt még le is betonozzák, akkor pedig még gyorsabban folyik le ez a víz. Ugye? Na most ezt láthatjuk sok helyen a világban. Nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hogy a súlyosabbá váló tiszai árvizek, az utóbbi években súlyosabbá vált tiszai árvizek is nem teljes egészében ugyan, de részben annak köszönhetők, hogy a Tisza felső folyásánál, Tisza vízgyűjtő tetejénél a Kárpátokban, Ukrajnában, Romániában kiterjedt erdőirtások voltak, és emiatt gyorsabban folyik le a víz, nem is csak erdőirtás, hanem le is betonoztak területeket. Jó, de hát ez nem csak itt Magyarországon probléma. Két példát mondok még. Talán emlékeztek, 1998-ban volt egy nagyon pusztító árvíz a Kínában. A Yangtze-n is mind a két nagy folyón volt, főleg a Yangtze-n volt pusztító, de a Huangpong is volt. És itt is arra vezették vissza, hogy a Himalájában a felső folyásoknál kiterjedt erdőirtások voltak. Egyébként kínai kormány ezt le is állítatta, és erdőket kezdtek ott föntelepíteni ennek hatására, úgyhogy így próbálnak védekezni. Jó, csak egy érdekesség, a Sárga folyónak a neve, ugye a Huangpong magyarul Sárga folyó, hogy ez honnan származik. Az az érdekes dolog, hogy ez kapcsolódik a témánkhoz, hogy ezt az ókorban még a feljegyzések szerint nagy folyónak hívták egyszerűen, és aztán egyszer csak megkapta ezt a nevet, hogy Sárga folyó, és az erdőirtásoknak köszönhető. De állítólag, aki látta már ezt a folyót velem ellentétben, azt mondja, hogy vannak olyan részei, hogy gyakorlatilag mintha iszap lenne, tehát olyan, de abszolút nem átlátszó a víz, tehát tényleg rengeteg hordalékot visz magával. Ez is az erdőirtásoknak köszönhető, miután az ókorban kiterjedtebbé váltak ezek, akkor kezdte el ezt a jellegzetes hordalékát vinni, amelyről a nevét kapta ez a folyó. Jó, ja, és még egy példát akartam mondani, ugye Dél-Kelet-Ázsiában, ezt is említettük múlt órán, hogy Dél-Kelet-Ázsiában milyen kiterjedt trópusi erdőirtások vannak, ugye az utóbbi évtizedekben, ez a nagy gazdasági növekedés egyik ára, beszéltünk róla, és ez is érdekes megfigyelni, hogy ott is mennyi árvíz van mostanában, Vietnám, Tájföld, Kambodzsa, stb. Ezeken a területeken. Tehát ezt is sokan összefüggésbe hozzák az erdőirtásokkal. Tovább, ugye úgy is megnöveljük a lefolyás mértékét közvetlen módon, hogy talajvizet nyerünk ki. Ugye kinyerjük a talajvizet, egyébként szerte a világon fenntarthatatlan módon tesszük ezt, tehát gyorsabban, mint ahogy a talajvíz pótlódik, és ezáltal ez a talajvíz végső soron az óceánokba került, tehát a lefolyás mértékét növeljük. A harmadik dolog, ami az előző kettőnél kevésbé fontos, de azért említem, mert egy nagyon fontos esettanulmány tartozik ide, amit mindjárt részletezek, ez pedig az öntözés olyan vízgyűjtő területekről, amelyek nem érintkeznek az óceánnal. Ugye? És akkor ez a víz olyan vízgyűjtőkre kerül, amelyek viszont érintkeznek az óceánnal, tehát végső soron megnöveljük az óceánba való lefolyásnak a mértékét. Mindjárt még az esettanulmány előtt azt említeném meg, hogy ugye rengeteg nagy gát van a világ folyóin, és egyre többet létesítenek, most már kb. 45 ezer ilyen nagy gát van a világon összesen. És ugye ezek a tározók, amiket a gátak segítségével kialakítanak, ezek nyilván egy ideig a lefolyást csökkentik. De ugye ez időleges, miután a tározó feltöltődik, utána a lefolyás mértéke már nem változik. Jó, tehát ez ellentétes irányú folyamat azzal, mint amit az előbb mondtam, összességében ez nem hat ellent annak, hogy a lefolyás mértékét végső soron megnöveljük. Na nézzük ezt az esettanulmányt, egy nagyon híres eset, azért említem, mert ez talán a legsúlyosabb regionális környezeti katasztrófa az egész világon, ez pedig az Aral-tónak a kiszáradása. Ugye az Aral-tó Közép-Ázsiában, Kazasztán és Üzbegisztán határán található, és a különlegessége az, hogy tulajdonképpen egy beltenger, tehát egy sóstó. Ez fontos a történet szempontjából. Valaha még a világ negyedik legnagyobb tava volt, mára két kicsi tóra esett szét az Aral-tó. És csak érzékeltetésül, hogy mennyi embert érint ez a probléma, 7 ország osztozik a vízgyűjtőjén, és kb. 35 millió ember élít, tehát kb. Ennyi ember érintett a katasztrófa által. Az Aral-tónak a kiszáradása 1960-as évek elején kezdődött, és ami ugye ezzel együtt jár, az elsósodása, bedúsulása sókban. Mára a víztérfogatnak, az eredeti víztérfogatnak már több mint 80%-a eltűnt, és körülbelül egyharmad magyarországnyi tófenék került szárazra. Úgy is hívják ezt, hogy Aral-kum sivatag újabban. Vannak olyan helyek, ahol 120 kilométerrel húzódott vissza a partvonal, és akkor lehet látni ott a hajókat olyan helyen, ahol a közelben nem látsz vizet. Ezt szokták mutogatni mindig az Aral-tavas képeken. Na most miért történt mindez, meg történik mind a mai napig? A legfőbb oka ennek az öntözés. Gyakorlatilag két tó táplálja az, a két tó, két folyó táplálja az Aral-tavat, az Amu-darja és a Szir-darja, és ezen folyók vizeit öntözgetik el. Hogy miért? A szovjet rendszerben kitalálták, hogy gyapotot szeretnének termeszteni, önellátóakká kívánnak válni gyapotból. Na most a gyapotról tudjuk, hogy ez egy roppant vízigényes faj, az Aral-tó környéke pedig egy ilyen félszáraz terület. Tehát nem biztos, hogy a legjobb ötlet volt, de sikerült gyapotot termeszteni. Igaz, hogy a világ legrosszabb minőségű gyapotját sikerült előállítani, de sikerült, sőt, mi több, rizst is termesztenek, amiről szintén tudjuk, hogy egy igen vízigényes faj. Még fontos a történet szempontjából, hogy rengeteg növényvédőszert is használnak mindez. Na most persze ezt tudták, hát látták előre, hogy elöntözgetik, nem voltak hülyék ezek az emberek, látták előre, hogy ha elöntözgetik a tavat tápláló folyóknak a vizét, akkor ez a tó ez ki fog száradni. De az 50-es, 60-as évek, ugye józan közgazdasági számítások azt mondták, hogy ez hát elkerülhetetlen, sőt kívánatos következmény. Tehát fontosabb az számunkra, hogy mi öntözünk és gyapotot termeljünk. Úgy gondolták, hogy ez éghajlatra nem lesz semmiféle hatással, nem várható a sóviharok gyakoriságának vagy mértékének a növekedése. Tehát igazából a környezeti következményeket nem látták előre. Néhány tudós volt, aki felemelte a szavát, de hát ismerjük ezt a politikai rendszert, hogy itt mennyi esélye lehetett egy ilyen terv ellen tiltakozni. Na most a következmények nem olyanok lettek, mint ahogy gondolták sokan. Nézzük meg, mik lettek a következmények. Hát egyrészt gyakoribbá és nagyobbá váltak ezek a sóly és homokviharok, és több ezer kilométerre is elfújja szél ezt a tavat, ugye, és a sót a tómederből, kiszáradt tómederből. Statisztikák szerint még az 50-es években az öntözés előtt átlag 5 évente volt egy ilyen vihar, most évente van 5, tehát ez egy ugye 25-szörös gyakoriság növekedés. És nem csak sokat hord a szél, hanem ugye ezzel együtt műtrágyákat, növényvédőszereket, amit itt használtak a tó környékén. És hát ezek a növényvédőszerek és a sók is, maguk a sók is a környező növényzetre pusztító hatással vannak, ugye gondoljatok csak Kartágó példájára. Jó, tehát nyilván ez egy mezőgazdasági termelés csökkenés jelent a környéken. Ráadásul az emberekre is káros hatással van. Valószínűleg ez az oka annak, hogy a világon itt az egyik legmagasabb a légúti megbetegedések száma, illetve a légúti megbetegedések miatti elhalálozásoknak a száma. Jó, aztán egy következő következmény az élővilágnak a pusztulása, például az Amu-Darja deltája, ez egy nagyon-nagyon értékes élőhely volt, rengeteg olyan fajjal, ami a világon csak ott éldegélt. Hát ezek gyakorlatilag, mondjuk ezek a halfajok is például mind kipusztultak, nagyon sok a genetikailag hibás élőlény is ezen a környéken. Aztán klimatikus következményekkel is jár. Ugye a tó nagy hőkapacitásából következően, ugye amikor kezdett kiszáradni, az éves hőingás növekedett, kevesebb a csapadék is, nem túl meglepő módon. Tavasszal tovább tartnak a fagyok, ősszel hamarabb jönnek a fagyok, tehát a tónak, a víznek az éghajlat pufferoló hatása is csökkent. Társadalmi, gazdasági hatások. Hát megszűnt a kereskedelmi célú halászat, és főleg emiatt kb. 100 ezer ember munkája is megszűnt. Tömeges kivándorlás indult meg a területről. Több tízezer ember, elnéptelenedett falvak vannak a környéken, stb. Stb. És még annyit itt az egészségügyi következményeknél, hogy az alacsony vízállás miatt feldúsultak ugye a sók meg a mérgező anyagok a vizekben. Ez ivóvíz problémákhoz is vezet, különböző emésztőrendszer és ebből fakadóan különböző emésztőrendszeri megbetegedésekhez, emésztőrendszeri daganatok gyakoriságának megnövekedéséhez, bélbetegségekhez, és a többi. És ugye messziről is drágán kell bizonyos helyekre szállítani a vizet. Most valószínű néhány éven belül, hogy az Aral-tó jövőjéről is ejtsünk néhány szót, valószínű néhány éven belül még tovább esik szét a tó, 3 kicsi tóra. És hát próbálnak nemzetközileg segíteni, egyelőre nem túl hatékonyan az ENSZ és a Világbank is, mert hogy attól tartanak, hogy az ivóvíz szűkösség miatt háborúk indulnak el ezen a környéken. Pár hét múlva fogunk erről beszélni, hogy ez nem egy ilyen teljesen alaptalan teória. A világban sok helyen zajlanak részben vagy egészben ivóvíz, édesvíz, pontosabban édesvíz szűkösség miatt fegyveres konfliktusok. Most persze úgy lehetne a helyzeten javítani, ha semmit nem öntöznének el a folyók vizéből, csak hát az a probléma, hogy ezeknek az országok gazdaságának a működtetéséhez ez szükséges, ez az öntözés. Ugye, tehát itt egy komoly gazdasági szerkezetváltásra lenne szükség, ami viszont hát nyilván nem megy egyik napról a másikra. Most a történetnek van egy slusszpoénja is, amiből megmondom őszintén, nem tudom most, hogy áll a helyzet. Én 4-5 évvel ezelőtt olvastam azt, hogy Türkmenisztánban, ami az Araltól délre található, azt tervezik, hogy egy mesterséges tavat hoznak létre a Karakum sivatagban. És nagyon jó nekik, mert akkor ott tudnak termelni, stb. Honnan vennék a vizet vajon? Mit terveznek? Hát bizony az Amu-Darjából tervezik. És mit szeretnének termelni? Hát, mit? Gyapotot, igen, gyapotot szeretnének termelni Türkmenisztánban. Na most... Nem tudom, mennyire ismeritek Türkmenisztán politikai berendezkedését, de amíg nem ismeritek, nagyon ajánlom, hogy ismerkedjetek meg vele. A világ legabszurdabb politikai berendezkedése található Türkmenisztánban. Gyakorlatilag egyszemélyes diktatúra, de olyan szinten, hogy az ország vezetője saját magára, átnevezi a hónapokat, az év hónapjait, és elnevezi saját magáról, meg az édesanyjáról a másikat. Itt egészen elképesztő dolgok folynak. Tehát ehhez képest, ami történik, ez a terv még viszonylag hagyjám. Szóval említett következmények, ugye, hogy halászatból is éltek sokan, de ez a halászatra is negatív hatással volt ezek a folyamatok. Mint említettem, a mezőgazdaságra is negatív hatással vannak ezek a sóviharok, homokviharok. Tehát ezek mind nehezítik is a szerkezetváltást, átálljanak más gazdasági tevékenységekre. Jó, egyébként azzal is vitatkozom, hogy Magyarország vízrajzilag jó adottságú ország, de Magyarország nagyon kiszolgáltatott vízrajzilag, mint tudjuk, hiszen a felszíni vizeinknek több mint 95%-a határainkon túlról érkezik. És a jövő órán épp beszélünk, hogy az éghajlatváltozás, nem akarom lelőni a poén, de az éghajlatváltozás kapcsán éppen ez a legnagyobb probléma, és a vízellátottság szempontjából egy pár évvel ezelőtti nemzetközi felmérés Magyarországot a világ 10 legveszélyeztetettebb országa közé sorolta. Tehát nem Magyarország sem feltétlenül áll jól ebből a szempontból. Na, akkor lépjünk tovább. A következő témánk a nehéz fémek. Ezekről nem akarok túl sokat beszélni, de három nehéz fémet azért megemlítünk röviden. Higany, kadmium és ólom. Tudjuk ezekről, hogy mérgezőek, mindegyikre igaz, és mindegyikre igaz, hogy a természetes mennyiségnél lényegesen többet mobilizálunk ezekből. Kezdjük a higannyal. A légkörbe jutó higannynak a mennyiség az utóbbi 150 évben, tehát nagyjából az ipari forradalom óta az eredetinek, az akkorinak körülbelül a háromszorosára növekedett. A fő forrása a higannynak a kőszén égetése. Tehát különböző ipari tevékenységek nyomán kerül elsősorban a légkörbe, aztán vizekbe, talajokba is. Az elemi higany a légkörben gázként található meg, és ilyen állapotban átlagos légköri életideje körülbelül egy év. Ennek hatására gyakorlatilag a világ minden pontjára el tud jutni. Ugye egy év alatt ez légmozgásokkal sikerül. A higany az főleg halakban halmozódik fel, hogy az valamilyen anyagnak, főleg mérgező anyagoknak egy élőlény testében való felhalmozódását úgy hívjuk, hogy bioakkumuláció, ez egy fontos fogalom. Tehát a higany bioakkumulációja halaknál, és így módon főleg a tengeri kajával jut el hozzánk, és a mi agyunkban akkumulálódik. Ez nyilván idegrendszeri problémákhoz vezet elsősorban, és különösen a gyerekek, kisgyerekek és a magzatok nagyon kitettek, veszélyeztetettek a higannyal szemben. Most ez egy olyan probléma, ami Magyarországon gyakorlatilag nem kerül napirendre, nem véletlenül, hiszen mi viszonylag kevés tengeri kaját fogyasztunk. Viszont egy elég megdöbbentő adat, hogy ahol többet fogyasztanak, például csak az Egyesült Államokban minden évben körülbelül 60 ezer olyan gyerek születik, aki higany miatti idegrendszeri károsodásban szenved. Tehát azért ez egy évi 60 ezer gyerek, az elég komoly szám. Tehát ez globálisan egy nagy probléma, a higany. Kadmium. Erről tényleg csak nagyon röviden. Festékekben, elemekben található elsősorban, minden rosszat el lehet róla mondani, karcinogén, és rákkeltő mutagén, vagyis károsítja az örökítő anyagunkat, meg más élőlényekét, és nem utolsó sorban teratogén, ami azt jelenti, hogy fejlődési rendellenességeket okoz. Jó, ezért fontos például az elemeknek a külön gyűjtése, elhasznált elemek külön gyűjtése. A harmadik nehéz fém, az pedig az ólom. Benzinből ismerjük elsősorban, ugye? Szintén egy adat, Grönlandon az utóbbi 200 évben 20-szorosára növekedett az ólom lerakódása. Ólomra szinte Szinte minden rosszat el lehet mondani, minden szervünket, szervrendszerünket károsítja gyakorlatilag, tehát idegrendszert, keringési rendszert, vesét, stb. Jó pár dolgot. Az ólmozott benzin, akit érdekel itt konkrét adalékanyag, az tetraetil ólom. 1920-as évek eleje óta van forgalomban, illetve ekkor találta fel egy olyan ember, akinek a nevét érdemes lesz megjegyezni, még előkerül. Úgy hívják ezt az amerikai úriembert, hogy Thomas Midgley. Ő találta fel azt, hogy adjunk ilyen, tehát a motorbenzinhez adjunk olmot, tetraetil olmot, és ami nagyon érdekes, az első ezzel az adalékanyaggal kereskedő cég úgy reklámozta az Egyesült Államokban a termékét, hogy ez az ólom adalék, ez Isten ajándéka. Ez volt a szlogenjük. Ami még érdekessége a történetnek, hogy a General Motors által tulajdonolt cég gyártotta ezt a tetraetil olmot, és nyilván ennek hatására a General Motors egyre inkább olyan motorokat kezdett el gyártani, amelyekhez olmozott benzint, egyre több ólommal bíró benzint kellett használni. Az olmozott benzineknek a kivonása az 1960-as évek végétől kezdődött. Ugye Magyarországon a 90-es években vonták ki, de még mindig vannak, még Európában is egy-két ország, ahol nem vonták ki ezeket. És hogy miért ilyen későn, ez is egy érdekessége a történetnek, ehhez nagy mértékben hozzájárult az, hogy már a 20-as évektől kezdve az ólomadalékok gyártói tudományos kutatókat fizettek azért, hogy bebizonyítsák, hogy ennek az ólomnak tulajdonképpen nincsenek igazából káros hatásai, és így enyhítsék az ólommal kapcsolatos félelmeket, amelyek a kezdetektől fogva megvoltak egyébként. Jó, ez majd többször is előjön még, ugye tudomány hogyan működik egy piacgazdaságban, és hát ez egy eklatáns példája ennek. Ennyit a nehézfémekről, a szintetikus vegyületekről beszélnék még egy kicsit. Több tízezer, mondhatjuk, hogy körülbelül 100 000 ilyen vegyületet állít elő a vegyipar. Minden évben 2-3 000-rel növekszik ezeknek a száma. Jó rész szerves vegyületekről van szó. És a megdöbbentő az, hogy a többségük élőlényekre gyakorolt hatását nem is ismerjük. Amelyeket viszont ismerjük, azok között igen sok a mérgező anyag, illetve igen sok a nehezen lebomló anyag. Ugye, ha egy anyag nehezen lebomló, akkor a kibocsátástól nagyon távoli helyekre is eljuthat, úgy, mint a higany esetében, ezt láttuk is. Levegőt, vizet, talajt egyaránt szennyezik természetesen, sőt az élőlények testében is felhalmozódnak, tehát bioakkumulációra is nagyon sok hajlamos közülük. Két közismert példát fogok említeni a szintetikus vegyületeknél. Az egyiket nem most, hanem majd a Lesz elegendő élelmünk című órán, ami nem sokára jön. Ezek a növényvédőszerek, különösen a hírhedt DDT. A másik ilyen szintetikus vegyületcsoport, amit viszont ezen az órán nézünk még meg, ezek a gázhalmazállapotú halogénezett szénhidrogének. Vannak ezek között természetesek is, döntő többségük szintetikus. Ezen belül a leghírhedtebbek az úgynevezett CFC-k. Ugye itt az ózonpusztító anyagokról van szó, eláruljam. Klórozott, fluorozott szénhidrogének. Ennek a rövidítése, itt a halogének, itt klort és fluort jelentenek. Illetve a CFC-ken kívül bizonyos bróm vegyületek, kiemelném a metilbromidot ezek közül. 1931-ben az első CFC-t Thomas Midgley találja fel, tehát pontosan ugyanaz az ember, aki az olmozott benzint is. Tehát, hogy itt vannak olyan emberek, hogy a 20. század történelmének nagy alakjai. Hát egy top 20-ba én beletenném Midgley-t is, tehát itt a... Nem mondom azt, hogy egyedül neki köszönhető az ólom problémák, meg az ózonréteg elvékonyodása nagyon sokaknak még rajta kívül, de Midgley-nek úgy szerepe volt. És őt nem ismerjük, ugye, legtöbben nem ismerik. Az első, a Midgley által kitalált első CFC-t, úgy hívták, hogy freon. Ez biztos mindannyian hallottátok ezt a nevet. Megdöbbentő módon kémikusok is hívják így ezeket a vegyületeket, hogy freonok. Ez tudni kell róla, hogy ez kémiailag nem, tehát nem tudományos név. Ez egy kereskedelmi név, ez volt a kereskedelmi neve az első CFC. Jó, azután továbbiakat kezdtek el gyártani, és főleg a második világháborútól kezdve nagy mértékben termelték ezeket, hiszen úgy gondolták róluk, hogy semmi gond ezekkel. Nem mérgezőek, nem tűzveszélyesek, nem robbanásveszélyesek, nem reaktívak, nagyszerű. Viszonylag partikuláris alkalmazásaik voltak, de a széles körben, tehát tűzoltó készülékekben, ugye a halonok, hajtógázok, légkondicionáló berendezések, hűtőgépek, oldószerek, stb. Jó, tehát ez 1931. Évszámok itt fontosak lesznek. 1974-ben megjelenik egy cikk a Nature-ben. Roland és Molina 95-ben Nobel-díjat is kaptak emiatt. Cikk arról szólt, hogy a CFC-k potenciálisan károsíthatják a stratoszférikus ózonréteget. De erre tapasztalati bizonyítékot csak egy évtizeddel később sikerült szerezni, szintén egy Nature cikkben kutatók azt bizonyították, hogy bizony az antarktiszi ózonréteg elvékonyodott 80-as évek elején már. Úgy szoktak beszélni ózonlyukról is, ugye ez is egy téves kifejezés, hogy ózonlyuk, hiszen valójában nem lyukat kitetne, egy pontatlan kifejezés, csak elvékonyodik. Mi ennek a következménye? Hát nyilván az, hogy az élőlényekre káros, majdnem minden élőlényre káros ultraibolya sugárzás növekszik. Ugye ezen belül is a rövidebb hullámhosszú UVB, ami rákkeltő, de az UVA is az, csak kevésbé. Embernél bőrrák, immunrendszer gyengülése és különböző hályogok a szemen, ez a három legfontosabb egészségügyi következmény. Példásan gyorsan reagált a nemzetközi politikai közösség. 1987-ben elfogadták, két évvel később pedig hatályba is lépett a montreali jegyzőkönyv. Kihangsúlyozom, montreali jegyzőkönyv, ez nem szokott menni vizsgán, pedig nagyon fontos. Azóta ezt többször szigorították és módosították. Az ózonfalú anyagok kibocsátásának drasztikus csökkenése lett a hatása a montreali jegyzőkönyvnek. A végső cél természetesen ezeknek a teljes kiküszöbölése, de ez még nem történt meg. Bizonyos halogénezett szénhidrogéneket már nem gyártanak, nem használnak, de vannak olyanok, amiket még továbbra is. Több mint 90%-os globálisan az a csökkenés a 90-es évek végére, tehát tényleg drasztikus. Azt viszont el kell még mondani, hogy a világ nem minden állama részese ennek a jegyzőkönyvnek, és ennek következtében a harmadik világban még kicsit nőtt is a halogénezett szénhidrogének kibocsátása 87 óta, és ráadásul ezekből az országokból a fekete kereskedelmük is folyik a jegyzőkönyvben részes országok felé. Jó, hogy miért volt relatíve könnyű szemben az üvegházgázokkal, amit majd, hát nem tudom szebb szóval mondani, tényleg töketlenkedés, ami folyik az éghajlatváltozás kapcsán. Itt nyilván azért, mert egy partikuláris felhasználása volt ezeknek az iparban, illetve azonnal rendelkezésre álltak helyettesítő technológiák. Ugye ez a fosszilis tüzelőanyagoknál ez nem igaz, amelyek elsősorban az éghajlatváltozásért felelősek. Most mindezek ellenére az ózonréteg elvékonyodása tovább folytatódik, méghozzá azért, mert több évtizedes a légköri életidejük ezeknek a gázoknak. Tehát ha jó esetben 10-20 éven belül megállhat az ózonréteg elvékonyodása, de ez az Antarktiszra, és lehet, hogy az Arktiszra sem igaz. Mert hogy a sarki területeken a globális felmelegedés miatt, erről is majd jövő órán beszélünk, ez nem működik. Jó, tehát 10-20 éven belül megállhat, és utána elindulhat egy lassú regeneráció. Legjobb esetben a 21. század közepére állhat vissza az ózonréteg eredeti állapota. A legvalószínűbb modellek szerint 2080 körülre áll vissza az eredeti állapot. De vannak olyan modellbecslések is, amelyek azt mondják, hogy az eredeti az soha nem fog visszaállni, tehát regenerálódik, de az eredeti soha. Tehát, hogy lehet nem kizárt, már nem is túl valószínű, de nem kizárt, hogy egy visszafordíthatatlan változást indítottunk el. Fontos kérdés az, hogy miért pont a sarkok fölött probléma az elvékonyodás. Persze aztán ezt az ózonlyukat a légmozgások lejjebb is viszik, ugye Magyarország fölé is. Ennek az az oka, hogy van egy kritikus stratoszférikus hőmérséklet, ez mínusz 85 fok. Ha ennél hidegebb van a stratoszférában, akkor olyan jégfelhők keletkeznek itt, amelyek felületként szolgálnak azokhoz a reakciókhoz, amelyek során az inaktív klórból és bromból ózonfaló formák keletkeznek. Tehát egy kritikus hőmérséklet alatt válnak az inaktív klórból és bromból az ózonfaló formák. Ugye, nyilván ez a kritikus hőmérséklet a sarkok felett könnyebben kialakul. Miért nagyobb gond az Antarktisz felett, mint az Arktisz felett? Azért, mert az északi félteke az dimbesebb, dombosabb, több a légörvény, és ezáltal jobban keveredik a levegő a troposzféra és a stratoszféra között, tehát melegebb levegő többször jut fel a stratoszférába, ezáltal kevesebb ideig és ritkábban megy a hőmérséklet az Arktisz felett a kritikus mínusz 85 fok alá, mint a déli sarkon. Jó, annyit mondanék még el, hogy a közepes szélességeken beleértve Magyarországot a 90-es évek közepén volt az ózon minimum Magyarország fölött is. 95 óta egy lassú regeneráció van szerencsére. Ez bízunk benne, hogy tartós lesz. Jó, és két rövid dolog még. Az egyik, hogy a halogénzett szénhidrogének, amellett, hogy ózonfalók, még üvegházgázok is. Erről majd beszélünk. Sokkal erősebb, több ezerszeres a fajlagos üvegházhatásuk a széndioxidhoz képest, viszont jóval kevesebb van belőlük a légkörben. Most a CFC-ket kiváltó ózonbarát, mondjuk hidrofluorokarbonok, ezek ugyan nem pusztítják az ózonréteget, de üvegházhatásúak. Ugye? Tehát ezt a problémát nem oldják meg. Oké, és hát egyetlen dolgot szeretnék még mondani, nagyon jól bizonyítja a CFC története azt, hogy minden cselekedetünknek számos mellékhatása van. Ugye, hogy nem lehet, hogy használjuk ezeket hűtőgépben, ilyen, meg tűzoltóflakonokban, meg stb. De nem csak ez a következménye, hanem az is a következménye, hogy elvékonyodik az ózonréteg, hogy növekszik az üvegházhatás. Jó, tehát mindennek sok következménye van, ezt nagyon jól mutatja. Köszönöm szépen már a figyelmet, globális éghajlatváltozásról beszélgetünk egy hét múlva.
EPER, Első Pesti Egyetemi Rádió.
Elhangzott globális ökológia, bioszféra és ember. Globális biogeokémiai ciklusok megváltoztatása. Takács Sánta András előadását közvetítettük az ELTE természettudományi karáról. A felvétel 2005. áprilisában készült.